A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata, mint írják. Pünkösd a húsvét után a legrégebbi, a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, amely idén május 24-ére esik. Erőt kaptok és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig, idézik a sajtóközleményben az apostolok cselekedetének első fejezetéből a 8. verset. Hozzáteszik, Isten lelke, aki kezdettől fogva már a teremtés hajnalán jelen volt, aki rejtetten képekben és szimbólumokban megjelent az ószövetségi könyvekben és Jézus életében is, húsvét után 50 nappal ismét rejtetten, titokzatos módon, lángnyelvek formájában kiáradt Jézus anyjára, Máriára és a tanítványokra, és erőt kaptak ahhoz, hogy Jézus tanúi legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt a lélek erejével eljussanak egészen a föld végső határáig. A pünkösd előtti szombaton tartják a csíksomjói búcsút, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségei közé tartozik. 2018-ban az Isten tiszteleti és szentségi kongregáció dekrétumával elrendelte a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, melyet a liturgiában a pünkösd vasárnap utáni hétfőn ünneplünk. Felavatták a romjaiból újjáépített Betlen Rákóczi várat a Bákó megyei Gyimesbükkön. A történelmi Magyarország egykori keleti határán álló erődítmény a román kormány és a helyi önkormányzat támogatásával újult meg. A Magyar Államvasutak egykori legkeletibb vasúti őrháza felett magasodó 400 éves vár újjáépítésével az egykoron Csík vármegyéhez, jelenleg a moldvai Bákó megyéhez tartozó Gyimesbükk, Gyimesi Csángó lakóinak évtizedes álma valósult meg. Ezzel befejeződött a gyimesbükki zarándokhely kiépítése, hangzott el. Táncos Barna az ügyvivő román kormány miniszterelnök helyettese rámutatott. A vár újjáépítésével 20 éves munka fejeződik be. Ahogy romjaiból újjáépült, úgy a gyimesi csángó közösség is magára talált, és újjáépítette a jelenét és a jövőjét is. A Moltiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információik alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Mint mondta, a helyszínen a hatóságok azonnal elkezdték vizsgálni, hogy került-e káros anyag a levegőbe, vagy veszélyben van-e a lakosság. A vizsgálatok alapján nem került ki olyan mennyiségű káros anyag a levegőbe, ami bármilyen formában veszélyeztetni a telephelyen tartózkodókat, vagy a városban élőket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására, és az üzem tevékenységét folyamatszerűen lehet majd visszaállítani. Kapitány István a sajtótájékoztatón részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, és biztosította őket arról, hogy a magyar kormány minden támogatást megfogadni a tragédia átvészeléséhez. Súlyog Tamás köztársasági elnök, Orbán Viktor a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök, továbbá a kereszténydemokrata néppárt is részvétét fejezte ki a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanásban elhunyt családjának. Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a védvonalat, írta Orbán Viktor a Fidesz elnöke a közösségi oldalán. A korábbi kormányfő azt is hozzátette, számíthattok ránk. Orbán Viktor posztjában megosztotta Kocsis Máté bejegyzését, amelyben az ellenzéki politikus bejelentette a jogsérelmek megakadályozására hivatott védvonal létrehozását. Végül az időjárásról. Nagy területen kiderül az ég, viszont a középső országrészben és a Dunántúlon nagy összeáramlási zóna mentén maradhatnak gomoly felhők. Emellett éjszaka némi fátyol felhőzet is érkezik az ország fölé. Csapadék nem lesz. Az északias irányú szél nagy területen mérséklődik, azonban főleg a Tiszántúlon még hajnalban is élénk marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 10 és 17 fok között várható, de a szélvédett északi völgyekben már ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a friss hírekről Sinkovics Andrea gondoskodik, a zenéket Vasvári Bernadett válogatja. A technikai pultot Somogyi Márton kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan Közelkép című portré műsorunkkal várjuk Önöket, majd ezután az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora a Líceumi Krónika szól. 21 órakor a hírek után Kultúrkör című műsorunkat hallgathatják meg. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Szent István Rádió és Televízió szervezésében megvalósult Szent Lant elnevezésű versmondó versenyről számolunk be. Végül pedig a Pródi Sándor könyvtár májusi és júniusi programjairól, majd a Gárdonyi Géza Színház aktualitásairól, jövő évadának bemutatóiról szólunk. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után a napversét hallgathatják meg, majd a közélet szól. Adásunkban beszámolunk az Egrivár nemrégiben kötött együttműködési megállapodásáról. Bemutatjuk a Nők a Társadalomban című tanulmánykötetet, de szólunk az Egri Tankerületi Központ legújabb sikeres pályázatáról is. 23 órakor a hírek után a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló szól. Ebben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával pünköst ünnepéről beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Tartsanak velünk addig is.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Nem esett messze az alma a fájától, tartja a mondás, ami jól illik Szitta Imola tűzománcékszerkészítőre és édesapjára, Szitta Tamásra, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület bükkihelyi csoportjának elnökére. Imola mai műsorunk vendége, többek között védett madarakat megjelenítő tűzománcékszereket készít, amelyek nemzeti park védjegyesek is.
Szitta Imola tűzománc ékszerkészítővel beszélgetünk. Mielőtt belevágnánk abba, hogy ékszerkészítés, hogy kezdődött az egész?
Köszöntök mindenkit! Én valójában Egerből származom, és már gyerekkoromban is nagyon sokat rajzoltam, és nagyon foglalkoztatott a rajz. Emellett a természettel való kapcsolat is nagyon közel állt hozzám, apukám révén, aki természetvédő volt a Bükki Nemzeti Parknál, és én végül az Eszterházy Károly Főiskolán végeztem rajz és vizuális kommunikáció tanárszakon, és akkor ebből adódott igazából, hogy már a főiskola éveim alatt nagyon sokféle technikával megismerkedtem, de magával a tűzománccal egyébként már gyerekkoromban találkoztam Egerben, a Gyermekszabadidő Központban, Kovács Katalin kezei alatt, aki tűzománc foglalkozásokat tartott Egerben, és én már akkor is részt vettem ezeken a foglalkozásokon, és nagyon tetszett ez a technika, de aztán főiskolás koromban, amikor újra találkoztam vele a főiskolás tanulmányaim során, akkor ragadott meg annyira, hogy gondoltam, hogy ezzel a technikával komolyabban szeretnék foglalkozni.
Pontod, hogy a természet az már korai gyerekkorodban benne volt az életedben, édesapád révén. Ezt hogy képzeljük el? Jártátok a Bükköt?
Mi nem kiándulni mentünk, hanem ezek igazából komoly fajvédelmi programok voltak, amiket az édesapám végzett. Ő egyébként a Magyar Madártani Egyesület Bükki helyi csoportjának az elnöke is egyben, és akkoriban, amikor még gyerek voltam, akkor még az MME-nél, tehát a Magyar Madártani Egyesületnél önkéntesként dolgozott, és rengeteg ilyen madárvédelmi programban vett részt, és hát én ezekre nagyon szívesen elkísértem mindig, és rengeteget voltam kint vele terepen. Tehát igazából ez nem egy, ne úgy képzeld, hogy egy kirándulás, hanem itt komoly fajvédelem történt, ami azt jelenti, hogy például odukat helyeztünk ki, műfészkeket készítettünk, madarakat gyűjtött, tehát hogy ez mind szakmai tevékenység volt igazából, és hát igen, én ebbe igazából beleszülettem, és az egész gyerekkoromat végigkísérte ez.
Tehát akkor végig segítettél édesapádnak a munkájában, ehhez kapcsolva a saját érdeklődési területedet, ebből jött végül, hogy tűzománc, madár, fülbevalókat, kitűzőket is készítesz.
Igazából én már gyerekkoromban is gondolkoztam, hogy melyik dolog érdekel jobban, a rajzolás, vagy a természetvédelem, és mindig próbáltam így ezt a kettőt így összekapcsolni, meg hát nagy dilemmák voltak mindig ilyen pályaválasztás előtt, hogy melyik irányba menjek, és akkor végül is ugye végül a szüleim inkább a szett meg a rajz felé tereltek, hogy abban vagyok tehetséges, és hogy ezért végeztem el a rajz oktatást, de érdekes módon miután kijöttem a főiskoláról rajztanárként, én akkor már önkéntesként több helyi szervezetnél dolgoztam, akár az MME-be, akár a Kaptárkő Természetvédelmi Egyesületnél, és egy gyakorlatilag utána szinte csak természetvédelmi szervezeteknél, civil szervezeteknél helyezkedtem el. Úgyhogy nem is a rajzzal foglalkoztam elsősorban, persze hobbiként csináltam én a festést, meg akkor már a tűzománcozást is, de később, mikor elkerültem Eger környékéről, akkor volt az, hogy a tűzománc lett fontosabb igazából, és háttérbe került egy kicsit a természetvédelem, de a mai napig ugye az életem része, meg benne van az életemben. Úgyhogy ez a kettősség, ez mindig megvolt igazából, hogy ez a természet és a képzőművészet összekapcsolása, és valahol itt az ékszerek, a tűzománc ékszerek elkészítésénél sikerült ezt szerintem megvalósítani, hogy végre mind a kettő benne van a tevékenységembe.
Igen, hogy a kettő összeért is egy szép szintézis lett belőle.
Így van.
Amikor alkotsz, akkor hogy képzeljük el? Tehát, hogy kollekciókészítés, vagy egyáltalán csak amikor a madarakat kiválasztod, hogy melyikeket szeretnéd megmutatni, hogyan történik nálad az alkotói folyamat?
Úgy indult, hogy az én kedvenc madaraimat kezdtem el alkotni, és aztán ugye egyre inkább, hát egyrészt láttam, hogy mi az érdeklődés, tehát hogy akik vették az ékszereimet, azok mindig feldobtak akár egy-egy új fajt, vagy láttam, hogy mi az, ami nagyon érdekli őket. Ugye általában azért nem sok mindenki ismeri olyan nagyon behatóan a madárfajokat. Én azért sokkal jobban ismerem, mint egy átlag ember, mert hogy én szinte egész gyerekkoromban madaráztam, és madarakkal foglalkoztam. de egy laikus ugye inkább a kerti madarakat ismeri, és akkor ez volt igazából az első koncepció, amikor 2013-ban hoztam létre a saját vállalkozásomat, a Szitta Dizájnt, és ott volt először ez a koncepció, hogy akkor a kerti madarakat szeretném megörökíteni, és akkor ugye először jött a széncinke, kétfinke, zöldike, tengelic, hasonló ilyen madarak, amik így a ház körül is előfordulnak, és aztán én azért nyilván a saját, ami az én szívemhez közel álló madarak, azokat is ugye elkezdtem beletenni, például a töviszúró gébics, ami már nem annyira ismert faj, de nekem az egyik nagyon nagy szívszerelmem, vagy akár a szalakóta, és még hasonló egyéb madarak, és azt hozzátenném, hogy ez mind védett madár, amire védett fajokat örökítek meg.
De egyébként ilyen szempontból akkor az apukád munkáját is folytatod már, mint ami mondjuk az ismeretterjesztést jelenti, hiszen hogyha a madarakat látják a fülbevalóidon, nyilván, amiket te említettél, hogy nem csak kerti madarak, de hát azon kívül, hogyha valaki megnézi az oldaladat, akkor ugye látja, hogy tengelic, még azt meg is ismerik az emberek, talán még a vörösbegyet is, de hogy rengeteg olyan madár van, amiről nem hal, nem látja, csak akkor, ha esetleg felüt egy könyvet, ha elmegy egy madár megfigyelésre, vagy mondjuk a te alkotásaidon keresztül.
Ez is koncepció igazából az én terveimben, hogy pontosan ez, hogy szeretnék megismertetni olyan madárfajokat is az emberekkel, amiket nem ismernek, és egyébként tényleg nagyon sokszor van olyan eset, hogy mondjuk egy vásáron meglátnak egy nagyon színes madarat, mondjuk például a gyúrgyalagot, amit az életben még nem láttak, meg nem hallottak, és rácsodálkoznak, és ugye ott van a neve is alatta, hogy mi a neve, akkor elmagyarázom nekik, hogy ez a madár hol él, vagy hogy él, és hogy képzeljük el, Magyarországon is léteznek ilyen gyönyörű szép színes madarak, most nem feltétlen kell, hogy színes legyen, de hogy rengeteg olyan faj van, ami nagyon izgalmas és érdekes, és igen, sokszor van, hogy ismeretet is át tudok adni.
Ami még szintén fontos az ékszereiddel kapcsolatban, hogy nemzeti parkos védjegyes termékeid vannak.
Így van, a Dunai-Poly Nemzeti Parktól kaptam meg 2020-ban a Nemzeti Park termék védjegyet, és azóta is védjegyesként vannak jegyezve a védett madaras kollekcióm, ami azt jelenti, hogy a Nemzeti Park által szervezett vásárokon is megtalálhattok engem, és emellett a Dunai-Poly Nemzeti Park látogatóközpontjaiban is megtalálhatjátok a termékeimet.
Ami nekem nagyon-nagyon tetszett az egyik akcióddal kapcsolatban, hogy mindenki kaphatott egy madártollat is tőled rendelt ékszer mellé. Ami nekem azért tetszett, mert egyrészt nagyon kedves gesztus, másrészt meg még közelebb hozza az emberekhez a természetet, a madarakat, az élővilágot.
Próbáltam megvalósítani azt, hogy annak a fajnak a tollát rakjon bele, de hát ez nagyon nehéz, mert az egyrészt ugye már nagyon sok fajt örökítek meg, tehát közel 40 féle madárfaj van, amit ékszerként készítek. Másrészt azért nem találok ennyiféle madártollat és mindentől, de nagyon sokat járom ugye az erdőt és a természetet, és eközben ugye találok dolgokat, és nagyon sok madártollat is gyűjtök, meg már csak azért is, mert mellette egyébként környezeti neveléssel is foglalkozom, és ahhoz is szükségem van egyébként ezekre a tollakra, úgyhogy igen, ezt úgy gondoltam, hogy ez is egy jó gesztus lehet, és akár ezzel is egy kicsit közelebb tudom hozni az embereket a természethez, hogy megfoghassák, megtapinthassák, hogy ilyen mondjuk egy madártól, ilyen egy akár egy szalakótának a tolla, vagy egy szénfinkének a tolla, vagy akár megismerjék, ott nem mondjuk járnak-kelnek a kertben, és találnak egy pici tollat a földön, akkor akár meg is ismerhetik, hogy most az éppen melyik kis madárnak volt a lehullott tolla.
Szóval, hogy említetted, hogy Magyarországon ugye szinte minden madár a védett fajok közé tartozik. Olyan szempontból is fontos ez, amit csinálsz, hogy hát, ha így a kertekbe is akár kedvet kapnak ahhoz, hogy egy madárbarát kertet létrehozzanak, feltegyenek egy-két odút, vagy ha más nem, legalább a mostani kánikulákba és aszás utotta időkbe legalább itatókat kihelyezzenek az emberek a madaraknak.
Így van, ez nagyon fontos.
Említetted a környezeti nevelést. Erről mesélsz nekünk egy kicsit?
Igen, jelenleg a Magyar Madártani Egyesületnél dolgozom környezeti nevelőként. Most éppen a Börzsönyben élek egy kis eldugott faluban, Perőcsényben, és itt a környékbeli óvodákban tartok környezeti nevelést madaras témában, tehát a madarak a fő téma. És hát itt is ugye az elsődleges szempont, hogy valamilyen tudás átadás és valamilyen, ugye főleg a kicsi korosztálynak, hogy már érzékenyítsük őket ugye a természetvédelemhez és a természet szeretetéhez egyáltalán, hogy megismerkedjenek ilyen dolgokkal, és egyébként a kis óvodások nagyon élvezik is, főleg, hogyha megfogható dolgokat viszek nekik, úgyhogy szoktam akár madárfészkeket is, tojásokat, tollakat, mindenféle egyéb dolgokat vinni, amivel közelebb hozhatom őket a természethez, és nagyon érdeklődőek egyébként.
És egyébként mi a tapasztalatod a különböző korosztályokkal? Most az előbb említetted, hogy az óvodások nagyon fogékonyak erre, nyilván hiszen őket ugye még nagyon érdekli az, hogy megérintsen valamit, hogy nyílik számukra ki a világ, hogy tanuljanak mindenről. Mi a helyzet az idősebbekkel, vagy a kisiskolásokkal? Mennyire más esetleg?
Én úgy gondolom, hogy ők is egyébként elég érdeklődőek. Közel kell őket hozni a dolgokhoz, tehát hogy például az általános iskolásoknak nagyon jó egy túra, ahol találnak dolgokat. Megmutatjuk, hogy hogyan kell egyáltalán keresni, vagy hogyan kell megfigyelni dolgokat a természetbe, és hogy tudják észrevenni ezeket a jeleket, amiket hagynak az állatok maguk után. Ezt például nagyon szeretik, hogyha mondjuk találnak egy-egy darab tollat, vagy akár egy nyomot, amit megfejthetnek, hogy ez milyen állatnak a nyoma. Úgyhogy szerintem velük meg lehet találni a hangot, és én a táboraimban például szeretem ugyanúgy belevinni a természet védelem mellett a kézműveskedést is, és akár olyan kézműves foglalkozásokat csinálok, ami alatt valamilyen madarat jelenítünk meg, vagy valamilyen természeti formát, vagy akár a természetből összeszedett fadarabokból, levelekből, magvakból készítünk el valamilyen alkotást.
Az szuper, mert akkor gyakorlatilag, ha a természetből vett tárgyakat a kezébe kell fogni, és abból létrehoznia valamit, attól közelebb nem is tudom, hogy lehetne őket vinni. Aztán láttam, illetve hát gondolom, hogy tartasz foglalkozásokat tűzománc készítéssel kapcsolatban is, tehát jelentkezhetnek hozzád, illetve találkozhatnak veled, és akkor workshop keretében készíthetnek veled tűzománcot is az érdeklődők.
Így van, tartok workshopokat, ami igazából minden korosztályt várok, tehát akár gyerekek is jöhetnek, és felnőttek is, és nagyon érdekes szokott lenni, mert a felnőtteknek is nagyon izgalmas élményt tud nyújtani ez az egész technika, ugyanis nagyon kevesen ismerik szerintem a tűzománc technikát, és nem is nagyon tudják hova tenni, meg nem tudják, hogy ez az egész folyamat igazából hogyan történik, és amikor oda jönnek a workshopra, és látják, hogy hát ez azért munka is, és itt azért meg kell dolgozni azért, hogy valami szép dolog kikerüljön a kezük közül, de egyébként mindig valami szép dolog kerül ki, mert hogy a tűzománc technika az egy olyan dolog, ahol ugye ráégetünk üvegszerű festéket a lemezre, és hát csodálatos színek jönnek ki belőle, és ugye egy ilyen fényes felületű merev lemez lesz belőle. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy a felnőttek is mindig rácsodálkoznak, hogy valójában nehéz is, de igazából egy mindenképpen szép dolgot tudnak készíteni belőle.
Igen, és egyrészt kipróbálhatnak egy új technikát, másrészt ugye gyakorlatilag a saját kreativitásukkal is kapcsolatba kerülhetnek. Esetleg arról kérdezhetlek-e, hogy milyen terveid vannak?
szeretnék minél több workshopot tartani még, és minél több vására eljutni, és ezzel is szeretném továbbadni ezt a tudást, amit én tudok a természetről és a madarak szeretetéről, de emellett nagyon, nagyon szeretném, hogyha lenne saját boltom akár, ahol, vagy egy nyitott műhelyem, ahol meg tudom akár mutatni ezt a technikát másoknak is, ahol be lehet akár térni, és bárki megnézheti, hogy mondjuk hogyan dolgozzak. Úgyhogy most ezek a terveim igazából a jövőre nézve, de hát ezek hosszú távú tervek, mert a mostani lakhelyemen sajnos ez annyira nem valósítható meg.
Legközelebb esetleg vásáron vagy workshopon hol találkozhatnak veled, hogy van-e most valami közeli tervben?
Májusban lesz még egy workshopom Budapesten, a Kornél kávézóban, ahova sok szeretettel várok mindenkit. És júniusban pedig egy háromnapos rendezvény lesz a Vajdahunyadvárban, a Nemzeti Parkok hetén, ahol ugyancsak három napig szeretettel várok mindenkit az ékszereimmel és a festményeimmel is egyaránt.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szitta Imola tűzzománc ékszerkészítővel Somosvári Eszter Anna beszélgetett. A bemondót Domán Vivient hallották. További jó rádiózást kívánunk!
Misszómikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Liceumikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Romkeszt legújabb epizódjában az Egyetem Roma Szakkollégiumának tagja Gáspár Emília és Németh Viktória beszélgetnek Farmosi Andreával, a tutormunkacsoportért felelős mentorral. Az adásban mélyebben megismerhetjük a Roma Szakkollégium tutormunkacsoportjának világát, hogyan dolgoznak a hallgatók a hátrányos helyzetű és roma általános és középiskolások támogatásáért, milyen elvek mentén épül fel a mentorálás, és milyen élmények formálják a közösséget. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
Liceumikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A mentorhálózat kialakításában történő segítségnyújtás és a komplex alapprogram támogatása is célja volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete együttműködési megállapodásának. Az ünnepélyes aláírást az egyetem konferencia termében tartották, ahol elsőként az EKKE rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy hozzájáruljunk a köznevelés támogatásához és a pedagógus képzés színvonalának emeléséhez. Boldizsár Bertalan Gyula, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének elnöke elmondta, hogy az egyesület 1995-től működik, és az ország minden pontjáról vannak be szakértőket, akik segítik a köznevelés és az oktatás fejlesztését. Az esemény ünnepélyes aláírással zárult, ahol az EKKE rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona és Boldizsár Bertalan Gyula, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének elnöke megpecsételték a szakmai együttműködés hosszú távú alapjait. A Szénrégió Bizottság titkársága a LIFE-i projekt keretében egy hétfős delegációt fogadott az észtországi Idavirú szénrégióból. A találkozó fő célja az igazságos átmenettel kapcsolatos tapasztalatok megosztása volt. A delegációt az Idavirú megyei önkormányzati szövetség képviselői, polgármesterek és alpolgármesterek alkották. A program első részeként a delegáció a Mátrai erőműbe látogatott, ahol az MVM Mátra Energia ZRT vezérigazgatója Vécsi György ismertette az erőmű jövőképét, illetve az üzemlátogatás részeként betekinthettek az erőmű működésébe is. Az erőmű meglátogatása után a titkárság egy workshopot szervezett Visontán, mely az átmenetben leginkább érintett polgármesterek és az Energiaügyi Minisztérium képviselőinek részvételével valósult meg. A találkozó a LIFE-IP North Hood Trans projekt keretében valósult meg, melyben a Szénrégió Bizottság titkársága felelős a más szénrégiókkal történő kapcsolatok kialakításáért, a jó gyakorlatok becsatornázásáért és azok adaptálási lehetőségeinek feltárásáért. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az Oktáv projekt az Erasmus Plus program támogatásával valósul meg 6 közép-európai felsőoktatási intézmény részvételével. Ennek második állomásaként 4 napos képzést tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az oktatási világpolgárok nemzetközi szemlélet a tanító és tanárképzésben projekt célja, hogy a jövő pedagógusai felkészülten és magabiztosan tudjanak alkalmazkodni a globális kihívásokhoz. Elsőként Pilot 1 féléves kurzusokat tartottak a partnerintézményekben, amelyek során a hallgatók kipróbálhatták a fejlesztett tananyagot és módszereket. Az Oktáv Nemzetközi Tavasz Pilot 2 a program második állomása volt, egy olyan blended intenzív program, amely lehetőséget adott arra, hogy a hallgatók személyesen is találkozzanak, közösen dolgozzanak projekteken és megtapasztalják a nemzetközi együttműködés mindennapjait. A 4 napos eseményen a főszervező EKKE mellett a Milton Friedman Egyetem, az Újvidéki Egyetem, a Páciumi Keresztény Egyetem, a Sejé János Egyetem és a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem hallgatói és oktatói osztották meg egymással ismereteiket, tapasztalataikat. A hallgatók kisebb csoportokban 3 tematikus kurzuson vettek részt, emellett közösségi és kulturális programokra is volt lehetőségük, megismerkedtek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzéseivel, bejárták a líciumot és Eger városának ikonikus helyszíneit. A híreket Pásti Blankától hallották.
Liceumikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ez a Romkeszt podcast legújabb adása. Én Gáspár Emília vagyok, a szakkollégium egyik
tagja, és sok szeretettel üdvözlöm.
Farmosi Andrea vagyok, üdvözlök én is mindenkit. Az EGRI Roma Szakkollégium mentoraként és a tutor munkacsoport mentorvezetőjeként vagyok most jelen a mai Romkeszben.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Németh Viktória vagyok, az EGRI Roma Szakkollégium tagja, valamint a tutor munkacsoport tagja.
Köszönöm szépen, hogy bemutatkoztatok. Ebben az adásban a tutor munkacsoportot fogjuk bemutatni. Ehhez kapcsolódóan az első kérdésem Andihoz szól. Andi, hogyan kerültél a tutor munkacsoportért felelős pozícióba? Mi a legfontosabb célod mentorként?
Én harmadik éve oktatok itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Előtte a gyermekvédelemben dolgoztam nagyon hosszú ideig szakemberként, szociálpedagógusként, és amikor átjöttem oktatni ide a szociálpedagógia tanszékre, akkor merült fel az, hogy itt a tanszék gondozásában van egy nagyon szuper közösség, amit ugye EGRI Roma Szakkollégiumnak hívnak, és hogy ebben a szervezetben mentorálásra is van lehetőség, és mikor ugye ez felmerült, akkor én természetesen örömmel csatlakoztam ehhez a közösséghez. Ebben a szakkollégiumban több munkacsoport működik, némelyiknek ugye akkor már volt gazdája, a tutor munkacsoportnak is volt egyébként, tehát dr. Hadnagy József igazgató, szakkollégium igazgató gondozta akkor ezt a munkacsoportot, de felmerült annak a lehetősége, hogy én átvegyem ezt a feladatot, úgyhogy én nagyon örömmel vállaltam ezt, főleg, hogy a korábbi munkáim is inkább gyerekekhez is kötődtek, óvodaiskolai szociális segítőként is dolgoztam, ahol nagyon sok gyerekkel foglalkoztunk, tehát a szakmámból adódóan is, úgyhogy mindenképpen ezt a munkacsoportot közelállónak tartottam magamhoz, úgyhogy nem volt kérdés, hogy szívesen csatlakozzak, és ezt a munkacsoportvezetői pozíciót elvállaljam, vagy kipróbáljam, úgyhogy azóta is vezetem mentorként ezt a munkacsoportot. Hogy mi a célom mentorként? Elsősorban így a tutor munkacsoporton belül szeretnék válaszolni erre, mert hogy ugye egyéni mentorálást is végzünk a szakkollégiumban, az egy kicsit ugye más célokat fogalmaz meg, de az, hogy a tutorban milyen célokat tartok fontosnak, azt gondolom, hogy a hallgatókkal, akik a tutor munkacsoportnak a tagjai, fontos megérteni közösen, tehát hogy segíthetek nekik abban, hogy ők megértsék, hogy a gyerekekkel végzett munkának milyen pedagógiai és milyen szociális háttere van. Mindenképpen jó, hogyha a hallgatóknak fejlődhet a reflektivitása. Szeretném őket támogatni a nehéz helyzetek feldolgozásában. Tehát vannak olyan viselkedési helyzetek, akár problémák, motiválatlanság, családi háttér a gyerekeknél, akiket ugye ők korepetálnak kint a Szalaváros részben, amelyekkel meg kell tudni küzdeniük, és fontos célom, hogy a tutorok tudatos, érzékeny és kompetens segítőkké válhassanak kint a terepen.
Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy mindez, amit felsoroltál, azok a célok, azok megvalósulnak, és a tutor munkacsoportban való tevékenységet így ez a szemlélet hatja át. Úgyhogy most Vikihez fordulnék. Először is miért csatlakoztál a Roma Szakkollégiumhoz? Mi vonzott különösen a tutor munkacsoportba?
Hát én egy cigánysoron nőttem fel Ózd mellett, és kérdésem merült fel számomra, hogy érettségi után egyetemre fogok jönni. Ért egy elég rossz incidens az érettségit követően a cigányságom miatt, így úgy gondoltam, hogy jó, akkor csatlakoznom kell egy olyan szervezetbe, ami nekem építi a cigányságomat és az identitástudatomat, és segít felismerni azokat az értékeket magamban, ami én vagyok. Úgyhogy én emiatt csatlakoztam a Roma Szakkollégiumba, és ott ugye a felvételin felmerültek ezek a munkacsoportok, hogy kötelességünk csatlakozni, valamelyik betevékenykednünk kell. És mikor Hadnagy Józsi elmondta a felvételin, hogy mit is csinál a tutor munkacsoport, kérdésem volt számomra, hogy na én akkor visszamegyek a cigánytelepre, ami hasonló ahhoz a cigánysorhoz, ahol én felnőttem. Ezek a gyerekek olyan gyerekek, akiket mi ott korrepetálunk, akik szenvedélyesek, és annyi szeretet van bennük, hogy ezt elmondani nem lehet, és mi is folyamatosan fejlődünk, engem így ez vonzott így már az első úgymond látogatás során ott a telepen kint, amikor mi kimentünk a szegregátumba, hogy annyi szeretet van a gyerekekben. Úgyhogy volt egy, azt hiszem, 3 hetes próbaidőnk volt, amikor ami után eldönthettük, hogy véglegesen melyikünk a csapatba szeretnénk csatlakozni. Ott már egyértelművé vált számomra, hogy a tutor munkacsoportban fogok tovább tevékenykedni.
Én ehhez nagyon tudok csatlakozni. Én is, hát igazából már a szakkollégiumi tagságom előtt óta működök, dolgozgatok a tutor munkacsoportban. Nekem az első élményem az egy nyári tábor volt, amit akkor ott szerveztünk, és ott ilyen belépsz és mély víz, ott vannak a gyerekek, eltöltesz velük igazából egy órát, és elvarázsolnak, aztán onnan nem tudsz nagyon kiszabadulni, úgyhogy most már én is. Hát ez már a 4. év, hogy ott tevékenykedem, aztán most ezt kicsit kiszélesítettük, és most már a belvárosban található ifipontba is bejárnak ezek a gyerekek, ahol jelenleg ifjúsági koordinátorként működem. Úgyhogy igazából az, hogy miért, hogy mi vonzott, szerintem ezt egy ember csak úgy tudja csinálni, hogyha ez a társadalmi felelősség, ez a fajta társadalmi felelősségvállalás, amit egy-egy cigánytelepen, egy szegregált területen tud végezni, hogyha ezt így a szívügyének tartja, és az ilyen első pillanattól kezdve megtörténik ez a varázs. Úgyhogy, és rengetegféle támogatást kapunk a mentorunktól. Úgyhogy, Andi, hozzád szólok, milyen alapelvek mentén szervezed meg a munkacsoport tevékenységeit?
Hát több alapelvet is fel tudnék ide sorolni. Én azt gondolom, hogy az első ilyen alapelv az mindenképpen a gyermekközpontúság lenne, ugyanis a gyerekeknek a szükségletei a biztonságos fejlődésükhöz leginkább fontos körülmények lehetnek a legfőbb iránytűk. Ez azt jelenti, hogy az érzelmi biztonság megteremtése, a fejlődési szinthez igazított támogatás, a tiszteletteli elfogadó jelenlét, ezek mind nagyon fontosak. Egy másik alapelv lenne szerintem a kapcsolat és a bizalom elve. Tehát a tutor-gyerek kapcsolat minősége az nagyobb hatással van a fejlődésre, mint bármilyen módszer, én azt gondolom. És ez, hogy a tutoráló hallgatók stabilan jelen vannak ezeknek a gyerekeknek az életébe, ez megbízhatóságot, következetességet, illetve ítélkezésmentes kommunikációt biztosít számukra, ami véleményem szerint a legfontosabb ebben a munkában.
És ezek az alapelvek a gyakorlatban hogyan valósulnak meg? Itt igazából mindenkihez szólok, aki szeretné, az kezdheti. Tehát mik a tutor munkacsoport feladatai, és ehhez kapcsolódóan szerintetek miért fontos a hátrányos helyzetű és vagy roma fiatalok támogatása?
Jó, hát itt most én mondanék akkor a feladatokról először, utána pedig szerintem Viki nagyon jól el tudja majd ezt a gyakorlatban, hogy hogyan valósul meg, ők hogyan tapasztalják. Én azt gondolom, hogy a tutor munkacsoportnak a fő feladata az, hogy felelős, érzékeny és reflektív egyetemistáknak a segítségével támogatást nyújtson hátrányos helyzetű gyermekeknek, miközben ugye a hallgatók is szakmailag is és emberileg is fejlődnek, és egy megtartó közösséget tudnak alkotni. Az, hogy ez ugye hogyan valósul meg a mindennapokban, hogy például segítik őket a tanulásban, ezt ők maguk tudják a legjobban elmondani.
Hát ez egy több tényezős dolog, hogy ez hogyan valósul meg a mindennapok során, hogy mi miként tevékenykedünk ezek a gyerekekkel. Nyilván felkészülünk a korrepetálásra, beszélünk a szülővel, hanyadikos a gyerek, mire van szüksége, van-e valamilyen háttértényező, ami befolyásolhatja az ő tanulmányi akadályozottságát, vagy ami miatt le van maradva az adott gyermek. Erre felkészülünk minden egyes adandó alkalomra rendszeresen. Egyébként van, aki hetente kétszer jár ki az adott gyerekhez, ez szükségigényli. Attól függ, hogy mennyire van lemaradva a gyermek, hány tantárgyból van szüksége korrepetálásra, és itt a korrepetálás mellett mennek ugye rendszeresen ezek a szabadidős programok is a gyerekeknek, aminek köszönhetően ők kikapcsolódhatnak, kizabadulhatnak úgymond a mindennapi körforgásukból, amiben ők vannak, ilyenkor főzhetnek, kézműveskedhetnek, stb. Viszont szerintem ami a legfontosabb, amit mi a korrepetálás mellett csinálunk, az az egyéni mentorálás, mert ezt úgy, hogy észre sem vesszük, történik folyamatosan, és a gyerekekkel kialakul egy bizalmi kapcsolat, ami miatt elkezdenek hozzánk kötődni, hívnak minket a szabad idejükben, írnak nekünk messengeren, nem tudom, ez nagyon gyakori szokott lenni, és akkor észre se vesszük, és úgy válunk egy példaképpé, hogy leszünk egy olyan személy az ő életükben, akik ők is szeretnének lenni majd idővel, és ezzel motiváljuk őket.
Szerintem nagyon-nagyon fontos dolgokat is, szavakat fogalmaztatok meg, és szerintem ami a legfontosabb és közös ebben a két gondolatban, az az, hogy ott vagyunk, és hogy mi a feladatunk az, hogy ott legyünk. És ott vagyunk. Ha kell, az kell, akkor a tanulmányban segítünk, ha kell, akkor ha csak egy kis törődésre, beszélgetésre vágyik a gyerek, akkor abban segítünk, és az is nagyon-nagyon fontos, hogy ugye mostanában elkezdtük ezt a életre nevelős programsorozatunkat, ahol főzni tanítjuk őket, a kézügyességüket próbáljuk fejleszteni, és a többi, és a többi. Igazából rengeteg terület van, amit így megcélzünk, és azt gondolom, hogy sikeresen. Úgyhogy ha már itt a korrepetálás felmerült, akkor Viki, ismét hozzád szólok. Hogyan néz ki egy átlagos korrepetálás? Mi az, amire a leginkább szükség van? Mi az a tantárgy?
Hát általában egyébként a történelmet, a matekot, illetve a magyar nyelvtant és irodalmat szokták kérni a gyerekek, de ez tényleg osztálytól, gyerektől függ, ez minden alkalommal van, hogy hetente változik, hogy na most akkor én környezetet hozok be, én most irodalmat hozok be, és akkor most ezt segítsünk, van, hogy a szózatot kell megtanulni. Ez nagyon más minden alkalommal. Hogyan zajlik? Hát mi erre mindig felkészülünk. Nyilván van olyan alkalom, amikor nem tudunk, hogyha nem irodalomra készülünk, hogy most akkor verset tanulunk, de ő környezetet hoz be, mert hazavitt egy rossz jegyet, és veszekedtek vele otthon, tegyük fel. Hát akkor improzunk, és akkor környezetet tanulunk, vázlatot készítünk velük, nyomtatunk a közösségi házban, nekik feladatlapokat töltünk ki együtt. Ha szükséges, még online is korrepetáljuk őket, ezzel sose szokott probléma lenni. Mindig beszélünk a szülővel, hogy hogy haladtunk, mire van még szüksége, van-e otthon szükség további korrepetálásra, hogy tanuljon vele a szülő otthon, vagy nincs, mert befejeztük az anyagot, és akkor a gyerek a következő alkalomra szintén hozza, ami volt, és ez így megy egy folyamatos körforgásban.
Igen, igazából nagyon egyet tudok veled érteni, az, hogy nyilván ez idő és energia, hogy ha valaki ezt a munkacsoportot választja, viszont onnantól kezdve, hogyha ez átalakul egyfajta hivatásá, már igazából senkinek nem számít, és hogy nagyon fontos az, hogy mindig azt adjuk, amire szüksége van, és csak akkor adunk, hogyha kéri. Tehát szerintem ezek ilyen nagyon-nagyon fontos gondolatok, és még ehhez kapcsolódóan, ugye mindig vannak szupervízióink a munkacsoportunkon belül, ilyen szupervíziós gyűlések, ülések, vagy egyéni, ahol ezeket a, hogyha esetleges problémák vannak, vagy esetleg olyan dolog, ami nagyon meghatározó volt, akkor ezt kibeszélhetjük magunkból, és akkor ezekre megoldást találunk. És itt mind a kettőtökhöz szólok, hogy volt olyan élmény, ami különösen megmaradt. Andi, neked egy szupervízión elhangozva egy diáktól, egy hallgatótól, Viki, neked pedig egy mentorált diákkal kapcsolatban.
Én azt tudnám megemlíteni, ami így a leggyakrabban feljön ezeken a szupervíziós üléseken, hogy ezek a hallgatók nagyon-nagyon szívből végzik ugye a munkájukat, és tényleg nem csak ledolgozzák a feladatot, hanem úgy állnak hozzá, hogy teljes szívből jelen vannak, és érdekes, hogy annak ellenére, hogy sokat kint vannak, és odaadják az egész személyiségüket ebbe a munkába, mégis bizonytalannak szoktak lenni. Tehát, hogy a legtöbbször ez jön vissza, hogy jól csinálom-e. Ez a fő kulcskérdés szinte mindig mindegyik kölyükben, hogy nem vagyok még így sem abban biztos, hogy jól, hogy az, amit csinálok, amit adok a gyerekeknek, az nekik jó-e. Tehát, hogy ez az állandó önreflexió, és nyilván ez azért is merül fel, mert ugye ők hátrányos helyzetű gyerekek nehéz helyzetből jönnek, illetve ez a fajta tevékenység, ez nem egy azonnali visszacsatolást fog adni. Nyilván ott rögtön ők érzik, hogy jó élmény a gyereknek, ez el is hangzott már ma is, hogy feltölti kölcsönösen a tutort is, meg a kis diákot is egy-egy ilyen alkalom, de azért ennek a úgymond az kézzelfogható eredménye hosszabb távon szokott így megvalósulni, mondjuk egy jó évvégi jegy, vagy egy felvételi, vagy egy versenyeremény, és hogy ezt velük elhitetni, hogy egyébként elég jónak lenni, tehát, hogy nem kell megváltani itt a világot feltétlenül minden alkalommal, és hogy ők nagyon jól csinálják. Tehát, hogy elég jó vagyok-e, jól csinálom-e, ezt tudnám kiemelni, mert ez nagyon visszatérő kérdés náluk.
Ami nekem nagyon meghatározó volt, és ami mai napig meghatározza így a gondolkodásomat, meg ami nagyban engem is meghatároz, az volt, hogy volt egy srác, én ugye 3 éve tevékenykedem a munkacsoportban, 3 éve járok ki korrepetálni, volt egy srác is, én őt kaptam, és hát nem beszélt. Én úgy jártam ki hozzá 2,5 hétig, hogy ő nem szólt hozzám, ültünk csendben, és néztük egymást, majd kimentem a 3. hét elején, és akkor így megszólalt magától, hogy neki amúgy házia van, és akkor kezdjünk már el valamit. Úgyhogy én 3 hétig úgymond csendben ültem, és kijártam hozzá, és akkor az volt az a pillanat, amikor úgy megértettem, hogy mit is csinálunk mi, hogy miért is járunk mi ki, amikor úgy ott azt éreztem, hogy nagyon jó helyen vagyok, és hogy nekem itt a helyem, és kellek ennek a srácnak, és kellek a többi 34-35-40 gyereknek is, és kellünk nekik, hogy ott legyünk, mert hogy megszokott is. Mindennapivá váltam az ő életébe, rendszeres lettem így egyik pillanatról a másikra. És nekem ez volt, hogy így megbízott bennem.
Nagyon fontos, és szerintem nagyon fontos ez a reflektivitás, hogy kapjuk a visszajelzéseket, mi is adunk folyamatosan, és ezért szakmai kézben van tartva, szóval szakmailag ez így tud, ilyen minőségben tud haladni. Amit én még hozzá szeretnék tenni, ez a biztos pont, a 4 év, 3 év, 4 év, 2 év, 1 év alatt megfordulunk a gyerekek életében, és ezek nem csak a gyerekeknek fontos időszakok, hanem számunkra is, mert minket is folyamatosan csak hozzánk is folyamatosan csak ad, és hogy nem csak mi adunk, hanem nekünk is adnak. Mit tapasztaltok, hogyan változnak a gyerekek a rendszeres találkozások és foglalkozások hatására? És milyen kihívásokkal találkoztok?
Hát itt nekünk folyamatos kihívás ugye az elején, mikor még kimegy egy új tutoros tag, hogy eljön egyáltalán a gyerek. Ott lesz a gyerek, hozzá a könyvet, hozzá a füzetet. Hajlandó-e leírni? Vagy leírja-e órán a házit, hogy most ő akkor neki amúgy mit kell megcsinálni? Elengedik-e a szülők? Nyilván itt nem bíznak még bennünk az elején, nem tudják, hogy mit is csinálunk. Hogy elengedik-e a szülők? És akkor ezek így, hát az idő elteltével változnak folyamatosan, meg azzal, hogy megbíznak bennünk, hogy rendszeressé, és ahogy te is mondtad, Mili, biztos ponttá válunk az ő életükben. Ez így változik az idő során, hogy ők kijönnek, igen, akkor látja, hogy basszus jobb jegyet kap iskolában, akkor az ott segít neki, hogy akkor ez a 2 óra, 2,5 óra, amit mi ott eltöltünk ott rendszeresen, az ott neki tényleg segít, és tényleg jó, és nem csak az van, hogy beül hozzánk és beszélgetünk. Úgyhogy gyakorlatilag ezt kezelnünk nem is nagyon kell szerintem, mert ezt így az idő hozza is az, hogy ott vagyunk rendszeresen, és akkor így megbíznak bennünk, és tudják, hogy ez nekik is kell. Így szerintem ezek.
Uh-huh. Én hozzátennék én is ehhez egy kicsit, tehát hogy azt gondolom, hogy a gyerekeknek a fejlődése az jól látható. Tehát, hogyha így kívülről megnézzük, ugye nagyon sok gyerek, tehát most is közel 30-37 gyerek jár vagy vesz igénybe ezt a tutorálást, tehát ez óriási szám szerintem, főleg úgy, hogy a tutor munkacsoportban 8-9 hallgató van, aki tevékenykedik, tehát ki tudjuk számolni, hogy egyébként mennyi, meg mekkora munkát munkát végeznek a hallgatók, de most a gyerekekre visszatérve még, tehát hogy ő bennük ez, tehát mi látjuk, hogy az iskolai eredményeiken, a személyiségüknek a változásában nagy változások vannak, tehát növekszik a tanulási motivációjuk, jobb órai részvételeket jeleznek vissza a szülők is, a pedagógusok, javul a kommunikációjuk, a viselkedésük, az önbizalmuk, ez mind a hallgatóknak köszönhetően stabilabban kötődnek a tutor hallgatókhoz, és akár apró, de jól felismerhető előrelépések is vannak, hogy például egy korábban visszahúzódó gyerek tényleg elkezd beszélgetni, amit itt most hallottunk is. Tehát mindenképpen siker, hogy a gyerekek érzelmileg és a tanulásban is kapnak valamit, ami nekik igenis nagyon sokat számít.
Most ennyi fért bele a mai adásunkba. Kövessetek minket a social media felületeken, Instán, TikTokon, Facebookon, és legközelebb jövünk a következő Romcast podcast adásával.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ahol egy kis leány fut át a szivárvány alatt, ahol az ifjak alkonyatkor szerelmet vallanak, ahol az erdőben két öreg tölgy egymásnak bólogat, ott még egy csepp emberség maradt. A szobrász véső márványon magától szalad, ahol felhők fölött a repülők egymásnak kacsintanak, ahol a konyhában a kisgyereké a legjobb falat, ott még egy csepp emberség marad. Élet értés mögötte lesz ki majd arat, ahol nyelved, neved értik, ahol lehetsz önmagad, ott még egy csepp.